Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Elérkeztünk az idei év legutolsó beszélgetéséhez. Sokat gondolkodtam, hogy ki legyen az év utolsó vendége, aki egyben útra indít a 2021-es év felé, és az egyik legkedveltebb és legtöbb visszajelzést kapó interjúalanyra, szerzőnkre és tájaink berendezőjére, szakértőjére gondoltam, Sali Noémire, aki az elmúlt egy évben többször is hallható volt már a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain szakmai minőségében, meg több kötetes szerzőként. Azért esett rá a választásom, mert egyik szakácskönyv, főzőskönyv, gasztrokönyv követi a másikat ebben a krízis évben, és nem tudom megfejteni, hogy mi az oka ennek az intenzív főzés, étel és evés felé forduló figyelemnek, és hogy mi ebből a világi hívság, és mi az a történet, amit meg lehet tapasztalni. Úgyhogy segítségül hívtam Noémit, és arra kérem, hogy beszélgessünk most. Te tapasztalod ezt a gasztro-reneszánszt, amiről beszélek, Noémi?
Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát tapasztalom, hogy ne tapasztalnám, és hát nyilván, hogyha az ember kapargatja ezt, hogy miért bolondult most meg mindenki az elmúlt, nem csak egy évben, most már azért ez egy hosszabb folyamat része, azt hiszem, akkor mindenféle rétegekre lehet bukkanni. Az első réteg az ebben az évben nyilván az, hogy mindenki ült a karanténba, és ott boldogtalankodott. És hát nyilván, hogyha össze vagyunk zárva a saját családtagjainkkal, meg legfőjebb egy-két közeli rokonnal, vagy szomszéddal érintkezünk, akkor az idő elütésének az egyik módja az, hogy az ember bánatában főz. Úgyhogy én nem tudom, hogy hány fürdőszobai mérleget vágtak ki a kert végében, meg megszomorodott gazdáik, de hogy eszünk, evésről beszélgetünk, és mindenféle recepteket cserélgetünk, ez biztos. Úgyhogy ezt én itt legalábbis a saját köreimben nagyon tapasztalom, de azt gondolom, hogy Erdélyben sincs ez másképp.
Az elmúlt években egyik konyhatörténeti könyved jelent meg a másik után, idén jelent meg a 600 tojás egy seggörbe című kötet, amely a te nevedhez kötődik, ez Molnár Júlia szakácskönyve 1854-ből. Két éve jelent meg az Ínyes Mester Magyar Elek emlékezete, ez ugye 2018-as, és hát 2017-es a Spájz című köteted. Ezek a történeti kutatásaid, munkáid mit mutatnak meg, hogy volt ez az elmúlt krízisekben?
Hát krízise válogatja, ugye, mert amikor az ember úgy van krízisben, hogy nincs mit enni, meg nincs miből főzni, akkor nyilván más irányokat vesznek a gasztronómiai kutatások, és én ilyen szakácskönyvet is csináltam még egy kicsit régebben, amikor az első világháború századik évfordulója okán mindenki elkezdett háborús emlékeket fölidézni, meg előkapargatni, akkor engem is megkértek a hadimúzeumos kollégák, hogy egy konferenciára menjek oda, ott valamit bücsködni, és mondtam, hogy de hát én utálom a háborút, meg az egész, már ráemlékezni se szívesen. Hát de hogy valamit, és akkor azt találtam ki, hogy Hadi háztartás, avagy Hősnők a konyhában címmel csinálok egy előadást, és aztán az tovább fejlődött egy olyan szakácskönyvé, amiben már nem csak első, hanem második világháborús receptek, meg mindenféle ilyen ínségkaják is voltak. Tehát ugye a dolognak az egyik véglete ez, hogy nincs mit enni, mégis mit tegyünk. Most az ilyen receptek mindig hasznosak tudnak lenni, úgyhogy egészen meglepő módon annak a szakácskönyvnek is nagyon, nagyon nagy keletje lett, és nagyon sokan megvették. De aztán van a másik véglet, amikor nagy jó dolgunkban nem tudunk mit csinálni. És a nagy jó dolog is el tud fajulni mindenféle irányokba. Részben, hogy az emberek elkezdtek utazni, és utazás közben megismerkedtek mindenféle érdekes kajákkal, meg hát az internet ugye hallatlanul kitágította ilyen szempontból is az embereknek a látókörét, úgyhogy elkezdtek mindenfélét enni. És egy harmadik irány ez, amit én vettem mostanában, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy jó, de ebbe a nagyfene nemzetköziségbe, meg ebbe a nagyfene jövésmenésbe tulajdonképpen hát azért el kellene tudni különíteni saját magunkat valahogyan. Szóval, hogy mit nevezünk magyar konyhának? Hogy van-e egyáltalán ilyen, hogy magyar konyha? Mert most mindenki eszi ezeket a fúziós mindenféle gezemicéket, meg rákapunk a kínaira, meg rákapunk a török piroszosra, meg aztán amit még ott árulnak, mindenféle furcsaságot. És ez a legutolsó könyvem, ez tulajdonképpen véletlenül született, mert a Facebookon valaki átküldött nekem egy linket, hogy láttad ezt, hát Jézus ereje, mondom, mit kell ennyire nézni, és akkor egy olyan csoportban, ahol régiségek értékét próbálják az emberek kideríteni, egymástól tanácsot kérve, oda valaki föltett egy kéziratos régi szakácskönyvet, amit mindenki elkezdett ott rögtön fitmálni, hogy ez nem ér semmit, meg nem érdekel senkit, mert hogy nem kötődik semmilyen híres névhez, vagy híres családhoz, de hát én meg elkezdtem gyanakodni, hogy ez valahogy mégiscsak nagyon érdekes. És akkor az derült ki, hogy valóban. Aminek az az oka, hogy ugye beszélünk itt magyar konyháról össze-vissza, ugyanakkor 1811-től mondjuk az 1870-es évekig, ami szakácskönyv magyar nyelven megjelenik, és mindenféle ilyen nagyfenekű, bőszoknyás, körbe pántlikázott, körbe pitkézett fehér népek ott nemzeti színekben lobognak a borítókon, azok mind egy szálig németből fordított, lopott szakácskönyvek. És nem tudjuk, hogy tulajdonképpen, amikor az úgynevezett magyar konyha a 19. században kialakult, hogy akkor valójában tényleg a magyarok mit ettek, hogy ettek.
De miért a 19. század az, amikor kialakul a magyar konyha?
Hát miért? Hát azért, mert amit ma magyar konyhának hívunk, az leginkább arról nevezetes, hogy paprikás zsírba gázolunk sügyig, és be vannak rántva az ételek liszttel, és főzelékeket készítünk, amit sehol a világon rántással sűrített főzeléket rajtunk kívül ember meg nem eszi, és a paprikás zsír, ugye a paprika. Most a paprikának a bejövetele az egy nagyon lassú folyamat volt, és tulajdonképpen csak a 19. században kerül föl a gazdagabbak asztalára, akik már írnak, olvasnak, akik már szakácskönyvet is esetleg olvasnak, mert addig bors volt. És az tök érdekes, hogy a paprika a királyhágón valójában a mai napig nem ment át.
Ja, hát Erdélyben szokták megvetően is mondani, ezek az agyon paprikázott magyarországi kolbászok, hát azért az nem az igazi.
Hát az nem embernek való. Ugye erdélyi kolbász az barna, meg borssal csinálják, és ami nálunk a pörkölt, meg a paprikás, hát az Erdélyben tokánnak hívják, és borssal van ízesítve. Tehát, hogy így nem. Hát én viszek az én kicsi komámnak Felcsíkba, kicsi Marinak egy zacskócsla paprikát, az körülbelül ugyanúgy találom egy fél év múlva, amikor újra megyek. Mert eszébe se jut használni. Úgyhogy, hát na, szóval amit...
Arra gondoltam, amikor a 19. századra rákérdeztem, hogy azt gondolná az ember, hogy a magyar konyha az valahol az etel közben alakult ki, hogy hoztuk a nyereg alatt, érted?
Hát persze, ott igen, vannak ezek a mindenféle rettenetes kásák, meg ezek a állítólag nyereg alatt puhított cuccok. Na most a nyereg alatt puhítás, azt hiszem, hogy sokan tudják, de aki nem tudja, ugye az arról szólt, hogy amikor feltörte a ló hátát a nyereg, akkor rátettek oda a sebre egy szeletecske nyers húst, és akkor azt a sebet nem engedte tovább romlani, meg nem engedte tovább terjedni, meg hogy ne törje föl még jobban a nyereg a ló hátát. Úgyhogy ez a nyereg alatti húspuhítás. Egyebekben meg hát a régi magyar, amikor szállítani kellett a húst, akkor azt előtte szépen megfőzte üstbe, kiteregette birkabőrökre, a tűző napra, az ott a zörgősre száradt, és akkor utána többé-kevésbé összetörve vagy se, vászonzacskóba fölakaszgatták szépen a nyereg kápára, és akkor ott sétáltatták, és ez volt a valamikori magi kocka őse, ez a szárított hús, amiről tudjuk, hogy egy ősi pásztor étel. Hát ilyesmiket biztos ettek, de azért alapjában véve az igazán régi magyar konyhát, azt nagyon hézagosan tudjuk rekonstruálni. És amikor meg beérünk a Kárpát-medencébe, letelepszünk, akkor itt mindenféle mezőgazdálkodó népekkel találkozunk, akik már akkor termesztenek gabonaféléket, meg zöldséget, de ahhoz meg kell telepedni, hogy ilyeneket egyél. És akkor hát lassan-lassan persze hát mindenféle hatások érik a magyar konyhát, de hát amiket hoztunk magunkkal, már abban is mindenféle török meg rosszabb tudja, milyen hatások keveredtek. Szóval a fúziós konyha, ugye ez, amikor mindenféle hatások érik, és na akkor nagy lassan egyszer csak kialakult. De hát például az a régi magyar konyha, amit Erdélyből ismerünk, az teljesen más fűszereket használt, mint amiket utána itt a magyarországi konyhában használnak vagy ismernek, és ezek a nagyon jóféle zöldfűszerek, ezek például sajnos nagyon kikoptak a paprika, bors és só szent háromságának a, nem mondom, hogy jó voltából, mert ez minden csak nem jó, de hát ezek a magyarországi területeken sokkal kevésbé voltak használatban, úgy tűnik, vagy kiszorította őket ez a három alapfűszer.
És akkor jött a kérdés, hogy mi a magyar konyha, mire jutottál, hogy van ilyen?
Hát nincsen, de van három nagy gasztronómiai régió, amiről hát régóta tudjuk, hogy léteznek, ugye Erdélyben van egy valamilyen magyar konyha, az Alföldön van egy valamilyen magyar konyha, és a Dunántúlon van megint csak egy valamilyen magyar konyha. Na most ez a szakácskönyv, amit én most kiadtam, ez az 1854-es Molnár Júlia féle kézirat, ez a dunántúli reformkori magyar konyhára világít rá, hogy az milyen, és hát hallatlanul elszabadult velem ilyen módon a pokol, mert azon kezdtem gondolkozni, hogy ilyen szakácskönyveknek lenni kell még. És akkor az én volt munkahelyem a Vendéglátóipari Múzeum kézirattárába valóban találtam is egy nagyon érdekes erdélyit, ami teljesen egykorú ezzel az én dunántúli szakácskönyvemmel, Vajdahunyadon készült, és ahogy Molnár Júlia családjáról az ég adta világán semmit nem tudok, a László családról, akiké volt ez, őróluk viszont rengeteget lehet tudni, mert egy nagyon érdekes család, nagyon jó fejek voltak, úgyhogy most a következő kötet ez lesz, és akkor még az a dolgom, hogy most kerítsek elő egy harmadikat az Alföldről, és akkor a három nagy gasztrorégiónak össze lehet egy kicsit hasonlítani a reformkori világát, vagy a reformkori mibenlétét. De hát az, hogy magyar konyha, hát szóval én azért azt gondolom, hogy nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki ezt csak így csuklóból elnevezze, túlságosan leegyszerűsítjük a dolgokat, hogyha azt mondjuk, hogy magyar konyha.
De hát azzal kezdted a beszélgetést, hogy ebben a nagy internetes, meg világutazós korszakban, amikor az emberek azt se tudják, hogy melyik szójaszószhoz, vagy mit tudom én, fülgombához kapjanak, csak vissza kéne térni, vagy legalább tudni kéne, hogy mi a miénk. Ebből, amit meg mondasz, az derül ki, hogy ez a fajta nemzeti alapú gasztronómia, hát ez nem biztos, hogy csak a magyar esetben, lehet, hogy általános értelemben nem tartható, hogy régiók vannak, hol ezt terem, hol azt terem, hol ezt tenyésztenek, hol azt, és nem nemzeti alapon térnek el a különbségek, hanem regionális, vagy nem tudom, valamilyen más struktúra alapján.
Igen, én a legjobban ezt az egész jelenség csoportot a népdalkincshez tudom hasonlítani, ahol ugyancsak megvoltak minden tájegységnek a divatjai, ami koronként változott is egyébként, mert nyilván ugye, aki egy kicsit is tanult bármilyen formában a magyar népzenét, az tudja, hogy hogyan különítették el annak idején a Bartók Kodály és az ő kollégáik a régi stílusú népdalt, meg az új stílusú népdalt, az ereszkedő dallamokat, meg a kupolás szerkezetű népdalokat, szóval, hogy ennek azért így tudjuk. Hogy megvoltak ugyanígy a hagyományai, és tájegységenként volt az a zene valamilyen. Tehát hall az ember széki zenét, azt a széki zenét ezek közül is fölismeri, és tudja, hogy na, hopp, most egy széki lassút húznak, azt fölismerjük. De ugyanígy föl lehet ismerni egy dunántúli ugróst, vagy föl lehet ismerni, mit tudom én, az alföldi pásztornótákat, és ezek mind a miénk, mindegyik magyar, mindegyik a miénk, mindegyik mi hozzánk tartozik, csak mindegyiknek megvan a saját savaborsa. És ahogy szomorú az, hogy tulajdonképpen most már nem éneklünk annyit, mint régen, mert mikor én gimnazista voltam, akkor mi rengeteget énekeltünk. Mindenféle táborokban, meg ilyen, akármilyen buli volt, annak is az volt a vége, hogy a kemény mag leült, és akkor énekeltünk, népdalokat énekeltünk. Most már nagyon keveset énekelünk. És ahogy ezeket a dalokat se tanuljuk meg az öregektől eléggé, vagy nem időbe, vagy aztán nincs alkalom ezeket együtt énekelni, ugyanígy a főzésnek is van egy ilyen anyanyelve. Kéne, hogy legyen egy gasztronómiai anyanyelv. Mert az öreg anyánk húslevesét, meg a pogácsáját, meg a kenyerét, meg az öreg apánk töltötte kolbászt, meg nem tudom, ezeket csak a gyakorlatban lehet megtanulni, ott, hogy az ember ott sertepeltéve a konyhába, és hiába nézette az oktató videót az interneten, mert ha nem lesz olyan, hát nem le, ha megfeketedsz, akkor se lesz olyan. És nem csak az alapanyagokon múlik, hanem azon is, hogy hiába van neked a legfrankóbb dagasztógéped, mert nem lesz olyan, mintha kézzel dagasztottad volna. Hát nem lesz olyanna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a gasztronómiai anyanyelvnek még most el lehet csípni azért a fülét, és rosszul tesszük, ha ezt nem tesszük.
Tegnap láttam egy ilyen posztot, kedves barátnőm panaszkodott, hogy nem tudja megmagyarázni a lányának, hogy bizony azt is meg kell tanulni, hogy a beiglit hogyan hajtogatod, mielőtt kigyúrnád, vagy hogyan tűröd fel, amikor beiglivé tűröd, nem elég a hozzávalókat megtanulni, mert akkor egészen másképp néz ki, meg más az állaga, meg... És azon gondolkoztam, hogy van ez az ellentmondás, hogy miközben minél több időt fordítanak az emberek a főzésre, és tényleg engem egészen meglep, meg ellentétes hatást vált ki belőlem. Tehát ez a fajta piperkőc, egzotikumokat hajszoló konyhai varázslat, ez valahogy elveszi a kedvemet. Attól a főzéstől, aminek mégiscsak az volt, tehát mintha elfelejtenénk, hogy ezt nem azért csináljuk, hogy elteljen az időnk a konyhában, hanem hogy együnk valamit. Érted?
Hát persze, hogy értem, igen, és hát a főzésnek azért a legvégső mély értelme azért mégiscsak a másik embernek a táplálása. Tehát nem azért főzök, hogy én megegyem. Az egy dolog, hogy most nekem persze, hogy főznöm kell magamra, és én egy személyes háztartást vezetek, és tehát magamra főzök. De ez nem ugyanaz a főzés, mint amikor az ember annak főz, akit szeret, annak főz, akivel együtt hál, annak főz, aki a gyereke mondjuk ottan, sertepertél kisebb, nagyobb. Tehát annak az embernek főzni, aki te hozzád tartozik, akivel te egy ilyen nagyon szoros, szimbiotikus kapcsolatban vagy, az egy teljesen más műfaj. Na, hát más, na. A szeretett emberek etetése az szerintem egy felülmúlhatatlanul gyönyörű dolog. Na most ez vész el valahogy. Tehát, mert a rendelt pizza az nem lesz olyan. És az a gyerek, amelyik a rendelt pizzán él, az se lesz olyan. És az a kislány, amelyik tényleg nem tanulja meg ott az anyja szoknyája mellett, ugye ahelyett, hogy nyomkodná a kütyüjét, mert persze oké, jó, mostan távoktatás van, és mindenki a kütyükön lóg, de hogy borzasztó fontos információkat nem kap meg. És akkor utána persze, hogy fog majd, nem tudom, Londonból vagy akár honnan kétségbe esetten telefonálni az anyának, hogy most mit kezdjen azzal, nem tudom, én nem tanultam meg. Szóval ahogy beszélni megtanítjuk a gyereket, ahogy a nyelvre megtanítjuk, ugyanígy kéne megtanítani neki a mások táplálásának az édességét, azt az édesanya nyelvet. És hogyha azt az ember nem tanulta meg, akkor abból csak keserű ember tud kijönni. Úgyhogy ezt gondolom én, hogy a főzés az lényegében nem egy konyha technológiai folyamat, hanem egy annál nagyon sokkal mélyebb dolog.
Azért ezt a technológiát én nem engedném el olyan könnyen. Te a földrajzi és a történeti megoszlásról beszéltél, meg próbáltál egy ilyen gasztrotérképet vázolni, magyar gasztrotérképet, és közben azon gondolkodtam, hogy a különböző rendszereknek, politikai rendszereknek milyen konyhája és technológiája van, ha úgy tetszik. Én egy 19. század végi, 20. század elejé polgárházban nőttem fel, annak az eszközei között. Volt rézüst, rézmozsár, egy baromi nagy ilyen húskloffoló, mindig valami rémes gyilkosság képe merült fel. 100 éves lapítók, tudod, ezek a deszkák, egy most is megvan, az egyetlen örökségem tulajdonképpen az ők anyámtól.
Hát egy jó lapító, az kincset ér, hagyd el.
És ezekkel az eszközökkel, meg eszközökön készített ételek, Dragomán Györggyel beszélgettem múlt héten, és panaszoltam neki a főzős könyve kapcsán, hogy ha fejem tetejére állok, se tudok olyan málnahabot készíteni, mint a nagymamám, pedig hát a málnahabhoz mi kell? Cukor, tojás, fehér, málna. Össze kell keverni, habot nem lesz olyan, mert kézzel verte egy üsdbe.
Habverő kell hozzá, igen. Habverő, igen.
És tudni kell használni a habverőt, persze.
Hát igen.
Szóval érted, hogy így korszakokban mondjuk látod magad előtt a monarchia konyháját, nyilván az mondjuk mindenkinek beugrik az újházi húsleves, vagy a jókai bableves, a dobostorta, ha nem tévedek, javíts ki, biztos tévedek, akkor Kádár rendszer a lángossával, vagy nem tudom, ezekkel a nagy úttörő táborok, majdnem pionírt mondtam, van főzött ilyen, tudod, ilyen zónapörköltek, meg ilyen, ahogy itt Romániában mondták, ez a pingetáva, ez a toldatálat kaják, tehát hogy így látsz, így mondjuk rendszerekre fel tudnád osztani a gasztrotörténetet?
Annyiban mindenképp igen, hogy az úgynevezett szocializmus az pontosan arra gyúrt, amiről én az előbb beszéltem, hogy ne főzz otthon, hanem hogy a gyerek evett a napközibe, az ember evett a kantinba, vagy hol hívták a menzán, az üzemi konyhán, ilyen borzasztó ételeket, amiket egyrészt óriási nagy tételben készítettek, ami eleve egy más technológiát kíván és más ízeket eredményez. Másfelől meg a legolcsóbb alapanyagokból, sokszor nagyon rossz alapanyagokból készültek, és hát mindennek nagyon táplálónak kellett lenni, tehát telenyomták liszttel, úgyhogy ezek a horrorisztikus rántásos főzelékek, ezek akkor élték a virágkorukat. És hogy minél kevesebb időt töltsön ellenőrizetlenül a családban az ember. Tehát, hogy a felnőtt dolgozott, a gyerek napközibe volt, este kicsit látták egymást, de csak kicsit, és tehát jobb, ha az állam neveli a gyereket, mert rajta tartja a szemét, meg jobb, ha az állam eteti a polgárt, mert rajta tartja a szemét. Ez volt és akkor építettek olyan lakásokat a blokkokba, amiben nem volt kamra. Hát élő ember tud élni egy olyan lakásban, hogy ne legyen neki kamrája. És akkor lógatták ki madzagon az ablakon a hidegbe az ennivalót, télen-nyáron meg nem lehetett eltenni semmit. Tehát ezek nem embernek való dolgok, és főleg nem normális család üzemeltetésére valók. És akkor hát aztán jött a másik véglet, amikor meg mindenki, főleg nálunk, ugye, mint akkor lehetett menni, mint a bolondok, mindenki rohant fagyasztó ládát venni. Hajjön. És akkor a trabantok tetején jöttek az a fagyasztó ládák, és az ínséges idők azok valahogy kialakítják az emberbe azt az ösztönös rutint, hogy raktározzon, hogy halmozzon föl, és akkor mindenki a fagyasztó ládába tartott minden, mi addig még nem jött egy rendesebb áramszünet, és akkor lehetett kidobni ugye nagyon-nagyon sok kiló megromlott ételt. De hogy a készételnek, a fagyasztott ételnek is volt egy ilyen fölvirágzása. És akkor most meg azt látom, hogy most megint kezdenek az emberek egyfajta normalitáshoz visszatérni, és bizony elmegy a piacra, és elmegy minden nap vagy minden másnap a pékhez. Úgyhogy van egy olyan fajta ember, amelyik most megint keresi ezt a kvázi normális ennivalót.
A járvány kezdetén kitört kenyérsütési lázat, te hogy élted meg?
Hát én nagyon rögtem rajta, de hát egyébként igazuk volt az embereknek, hogy a lisztet el tudott tartani otthon, bármikor jöhet egy olyan pillanat, amikor azt mondják, hogy hopp, mostantól kezdve beteg vagy, és az egész család nem léphet ki a házból 2 hétig. Hát megvették az emberek a lisztet, és akkor elkezdett mindenki kenyérrecepteket vadászni az internetről, meg cserélgetni a Facebookon, és most egy csomó ismerősöm van, aki annyira rákapott erre, hogy most ugye nyugodtan elmehet vásárolni, vagy hát nyugodtan, hát persze maszkban, meg nem bármikor, meg oda kell figyelni, de hogy inkább még mindig most már annyira rájött, hogy milyen különbség van az otthon készült, otthon sütött, öreganyáink receptje szerint sütött, hát jó, persze most nem kemencébe vetik, de akkor is jó kelesztett igazi kovászos kenyerek meg a bóti kenyér között, hogy hiába mehetne vásárolni, megint megsüti otthon a kenyeret, őrül. Úgyhogy én ezt például jónak tartom.
De az nekem nem volt logikus, hogy miért pont a kenyér vált ilyen hobbivá. Tehát nem csak arról szólt, hogy ha nem tud elmenni kenyérért, akkor süt magának, hanem akkor elkezdődött topzódni. És akkor kiderült, hogy eleinte csak a kenyérreceptek élesztővel, de aztán akik adtak magukra, azok kovásszal sütötték. És akkor jött a kovász keresztés megtartás hulláma, és akkor jöttek a kenyérfotók, és az így keresztett, és az úgy keresztett. Tehát, hogy valami hihetetlen lelket, tehát hogy a kenyér mint élő anyag, nem tudom mikor örvendett ilyen tiszteletnek, szerintem pont 100 éve, mint most.
Na, valószínűleg igen, meg hogy az emberek egyszerűen rájöttek arra, hogy ez jó. Olyan régóta eszünk rossz kenyereket, olyan régóta eszünk ilyen gyári kenyeret, amit nem is tudtuk, hogy milyen a jó kenyér. Vagy hát néha az ember találkozott vele, mert hát komolyan én is azt a kenyeret, amit például a Gyergyószent Miklósi Múzeum háta mögötti pékségbe kapok, azt a nagy gyergyúj kenyeret, aminek olyan, mint a zsiráf háta, olyan finom, pikkelyes, gyönyörű héja van, hát olyan kenyérére a világ végére kell menni, hanem odáig. Szóval ezek a kenyér élmények, ezek jönnek most vissza, hogy egyrészt az ember rájön, hogy hányféle, meg rájön arra tényleg, hogy a kenyérnek lelke van. Az nem véletlen, hogy a kenyér azért a legalapvetőbb élelmiszerünk, mint a mai napig, hiába mondjon bárki bármit. Meg az se véletlen, hogy a kenyér szent. A kenyér, az, a hívő ember számára a kenyér az egy szent dolog. Mikor én kicsi voltam, akkor minket még arra neveltek, hogy ha leesik a kenyér, akkor az ember felemeli a földön, megcsókolja. Tehát, hogy így nem. A kenyér nem szemét. És az az ipari kenyér, amit az elmúlt, mit tudom én, 40-50-60 évben tettek velünk, hát az nem sokkal különbözött azért az ipari szeméttől. És most mindenki elkerekedő szemmel rácsodálkozott a kenyérre, és felfedezte benne ezt a leglényegi dolgot, hogy a kenyér jó, és sokan azt is, hogy a kenyér szent.
Látod, hogyha tudunk egy jó hozadékát mondani ennek az évnek, én többet is tudnék, de azt hiszem, hogy ez az egyik rácsodálkozás, a nagy tanulsága ennek a válságévnek.
Biztosan, igen. És hogy nem csak asszonyok, hanem a fiúk is nekiálltak kenyeret sütni, az különösen nagyon tetszett nekem. Meg egyáltalán az, hogy most a fiúk sokkal jobban beálltak a konyhába, mint eddig valaha.
Na, mert ezt ugye ők is ott, hogy miért van.
Otthon ülnek home office-ba, és akkor, de az asszony is home office-ba ül, és akkor meg kell osztani valahogyan ezt, hogy most akkor kifőz, és ki mikor ér rá, és kinek mikor van egy zoomos konferenciája, ami miatt nem tud éppen fölkelni az íróasztalától. Szóval, hogy a férfiak is rákaptak a főzésre, és ez szerintem egy nagyon, nagyon üdvözítő és boldog dolog. Pont azért, amit az előbb mondtam, hogy a másik embert, azt az embert, akit te szeretsz, azt etetni, hogy az egy milyen velőtrázóan fontos dolog. És erről a férfiak nagyon le voltak szoktatva. Ugye magának főzni csak a pásztor főz kint, ugye az esztenán, meg nálunk főzött a pusztán, a gulyás, vagy nem tudom, aki kint volt egész évben az állatokkal, és csak nagyon kevés olyan étel volt. Az ilyen bográcsos kaják, a vadételek, a halászlé, szóval ezek az ilyen vadabb dolgok, ami inkább férfi specialitás volt. Meg a disznóölés során bizonyos dolgoknak az elkészítése. Ugye minden más mindig a nők főztek. Kimaradtak ebből az örömből. A másik etetésének az öröméből.
Jó, de ehhez kapcsolódik az a közhely is, hogy hát az igazán nagy séfek, a világbajnokok, a nem tudom, Michelin csillagos konyhák vezetői azok férfiak. Ugye a nők, az a hétköznapok és a férfi séfek az ünnepnapok királyai.
Hát igen, azért ennek inkább az az oka, hogy a profi szakácsság az egy irgalmatlanul nehéz fizikai munka. És azért azok, akik nagy konyhákon nagyon, nagyon komolyan, nagyon sok emberre főztek, azok egyszerűen azért voltak férfiak, mert asszonynak kibírni azt a rettenetes 10-12 órai fizikai munkát, amit egy profi szakácsnak el kell végeznie, azért az na. Úgyhogy egyébként a régi konyhákon is dolgoztak asszonyok így kéz alá. Szóval, ahogy most is a lakodalmakban összegyűlik egy egész asszony sereglet, és akkor megosztják maguk között a munkát. Úgyhogy ez nem az volt, hogy most attól jobb szakács, hogy férfi. Ő attól profi szakács, hogy bírja. Ez inkább így van, és most is azért van nekünk már magyar Michelin csillagos szakács, asszonyunk is van. Úgyhogy szóval ez nem minőségbeli, hanem inkább állóképességbeli különbség. De az, hogy most a pasik rákaptak arra, hogy elkezdjenek főzni, és hogy ebbe örömüket lejjék, és hogy ne csak ezeket a nagy ritka ünnepi kajákat, vagy ezeket a nagy fizikai erőt kívánó bográcsos ételeket főzzék meg, hanem tényleg csinálja meg a gyereknek azt a látszólag egyszerű ebédet. Ez szerintem egy nagyon, nagyon örömteli hozadéka most ennek a Covid időszaknak, hogy a férfiak felfedezték a konyhát, megszerették a konyhát. Ez borzasztó üdvözlendő dolog.
Megtanultuk megbecsülni a kenyeret és általában az ételt, megtanultunk együtt enni ebben a válságosnak mondott ételben. Megsejtettük, hogy mit jelent az élelmiszeri hiány, és hogy fenyegethet. Ez különösen itt Romániában furcsa sejtelem, mert végül is a lakosság nagy része még jól emlékszik a Ceausescu korszak éhínségeire.
Igen.
Ma elképedve olvastam, hogy Szíriában 8-10 órás kenyérsorok vannak. Abban az országban,
édes
ahol
Istenem.
Nincs étkezés kenyér nélkül, mert annyira élelmiszer, alapélelmiszer. Szóval, hogy ebben a világban élünk. Szerinted merre megyünk, vagy mit kívánnál, hogy merre menjünk?
Kívánni mindenképpen azt kívánom, hogy egy sokkal szabadabb évre ébredjünk már, és hogy legyen már az embernek lehetősége megölelgetni, megcsókolgatni a másikat, mert nekem ez hiányzik a legeslegjobban most már ennyi idő múltán. Mindenfélét gondoltam, hogy mi lesz a legrosszabb, de semmihez nem fogható az a hiány, hogy nem tudom megölelni azokat, akit szeretek. És olyan jó ízűen megdöngetni a hátát, meglapogatni. Vagy olyan jó csatogósan parolázni valakivel. Nekem ez hiányzik a legjobban. Tehát azt remélem, hogy ezeket visszakapom. De az biztos, hogy egy nagyon fontos hozadéka lesz ennek az időszaknak, hogy a családok egymást valahogy így jobban megismerik, hogy jobban összenőnek, hogy jobban együtt vannak, és a gyerekeknek nagyon furcsa lesz, azt hiszem, amikor megint lesz olyan világ, hogy alig látják a szüleiket. Az például nem lesz jó. De aki most megkapja azt, hogy sokat van együtt, nem csak az anyával, de az apjával is, az mázlista. nekik ez nagyon jó.
És arra látsz lehetőséget, hogy amit most megtanultunk becsülni, azt mondjuk pont a lisztet, meg a kenyeret, azt a következőkben is tudjuk becsülni, hogy átalakuljon egy kicsit a konyha, az éttermi ellátás, most nagyon sok étterem tönkre megy, bezár, vagy összép húzza magát. Hogy lehetne itt valahogy újra kezdeni, merre felé lenne érdemes haladni gasztronómiailag?
A dolgoknak a megbecsülése az ételnek, meg az evésnek, az etetésnek, a másik ember etetésének a megbecsülése, ez, én nagyon remélem, hogy ez meg fog maradni. Mert erről mindenki azt látta, hogy ez jó. És biztos, hogy az is majd egy öröm lesz, amikor végre mehetünk megint étterembe, és akkor leülhetünk a barátainkkal, vagy csapunk egy bulit, és akkor oda megyünk együtt, 6-an, 8-an, 10-en, de na menjünk csak el ketten, és nézzünk össze egy éttermi asztal fölött jó ízűen, és beszélgessünk a pincérrel arról, hogy most mit tegyünk, és együk-e azt, vagy együk inkább azt a mást. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez is megint egy öröm lesz, és egy örömforrás lesz, hogy a profi konyháknak az ételeivel találkozhatunk, és hogy azokat megint ehetjük. Úgyhogy hát nagyon remélem, hogy ők is majd föltámadnak halottaiból, ha egyszer oda jutunk, hogy végre ők is abból élhetnek, amiből szegények szoktak és tudnak.
Sali Noémivel én legutóbb Marosvásárhelyen ettem együtt, egy híres neves vásárhelyi étteremben gombatokányt ettünk, ha jól emlékszem. Sajnos egy éve...
Hát gombatokán puliszkával.
Hát gombatokányt ettünk, igen. Lapogattuk egymás hátát, és nagyon-nagyon örültünk. Akkor a Micsoda Népek kötetét ünnepeltük. Azóta megjelent a 600 tojás egy segörbe. Szakácskönyv, Molnár Júlia szakácskönyve, ezt is te gondoztad. Mikor jelenik meg az erdélyi szakácskönyv?
Azt remélem, hogy tavaszra meg tud jelenni, csak az egyetlen dolog, ami engem visszafog az egyelőre, az, hogy nem tudok elmenni Kolozsvárra kutatni, pedig erősen kellene, mert ennek a szakácskönyvnek a szerzője bizonyos Szerecsek Anna, aki a leányának, László Ninának írta ezt a szakácskönyvet valamikor 1849-50 körül. A Szerecsek Annának a családja kolozsvári volt, egy Szerecsek ott be is van falazva valamelyik templomba, szóval rendes polgárcsalád, akik ott régóta éltek. Létezett egy Szerecsek ház Kolozsvárt, amiről én nem tudok egyelőre semmit se azt, hogy hol volt, se azt, hogy megvan-e még, de hogy volt, az biztos. És hát most oda kéne mennem levéltárba kutatni, meg körülnézni, hogy mit tudunk a Szerecsekékről, de egyelőre nem tudok menni. Úgyhogy hát, hogyha nagyon úgy lesz, hogy nem mehetek tavaszig, akkor kiadjuk anélkül is, de hát jobb lenne, ha mehetnék, és egy kicsit kotorázhatnék, hogy erről a családról mit tudunk, mert ezt hiába, hogy Vajdahunyadon született a könyv, az anya, aki írja, az kolozsvári, úgyhogy azt a konyhát vélem én benne felfedezni, amit hát nyilván ő nemzedékek soráról rökölt, és adott tovább a leányának.
Mondj egy fülest, hogy milyen kötetre lehet számítani, akik most kedvet kaptak és figyelik a megjelenését, azok mire várjanak?
Hát, hogy a címe mi lesz, azt most még egyelőre nem tudom. László Nina szakácskönyve, ez már biztos. És ugye a 600 tojás egysegőrbe az azért kapta ezt a címet, mert ezt is egy anya írja a lányának, és akkor egy helyen az egyik receptben valami kenyérlevesnél ott azt mondja, hogy és akkor mielőtt föladnád, üss bele személyenként egy tojást, de ne ám görbét. Most a görbe tojás az egész egyszerűen kaka.
Tyúkszar, mondjuk ki.
Hát bármilyen. A lényeg az, hogy görbe. Na most ugye, ha saját magadnak írsz egy szakácskönyvet, akkor egy ilyen hülye viccet nem fogsz benne elrejteni, és én itt jöttem rá, hogy egy anya ír a lányának. És akkor aztán tényleg nyelvileg ezt alá lehet támasztani, hogy itt egy anya utasít folyton arra, hogy jó kavar, de vigyázz, hogy benne égjen, hogy tedd bele, hogy vedd ki, hogy szóval egy anya perlekedik egyfolytában, nem ismeri a pontot, csak mondja, kiabálva, hogy mit nevétsel. Na most A Lászlónin a szakácskönyvébe is van egyszer csak egy ilyen pillanat, hogy azt mondja, tojásétel kityókával, amiben nagyon könnyű fölismerni a rakott krumplit, és nincs benne kolbász, hanem fehéren, ahogy Erdélyben máig is csinálják, és abba ott azt mondja a recept végén, hogy, és akkor ha megkészült, ad fel, s ha maradt, ízleld meg te is, hogy milyen. Most itt egy 8 gyerekes anya beszél.
Ismeri. Hát én csak 4 gyerekre szoktam főzni, de ismerem.
Ha maradt. Ez az anyai sóhaj. Na úgyhogy lehet, hogy ennek is a címébe valahogy megpróbálom beleszőni ezt az anyai sóhajt, hogy ha maradt, ízled meg. De nem tudom, még nem adtam címet neki, de hát minden esetre nagyon szórakoztató lesz ez is, és azt hiszem, hogy nagyon sokat lehet kacagni a nyelvén is, meg hát maguk a receptek is, persze, hát ugye 1850-es évek közepén járunk, úgyhogy sok minden nem hasonlít, de más meg nagyon is hasonlít, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes lesz majd kézbe venni.
Sali Noémivel beszélgettünk, aki díszgyergyói, de azt is mondhatnám, hogy díszvásárhelyi, vagy díszcsíki.
Hát díszfelcsíki, állj meg!
Ajajaj, tehát, hogy
legelső sorban felcsík, az a bázis.
Adáskörzetünk szeretett leánya, vagy anyja, nem is tudom, minek nevezzelek. Most akkor
szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál.
Hadd vizsgáztassalak le, Noémi. Tudod te, mi az a rongyos pityóka leves?
Rongyos pityóka leves? Tán van benne beleütött tojás?
Ó, drága Noémi, átmentél a vizsgán. Igen, na. Fővés közben felvert tojást bele, és akkor, ha nagyon meg akarták teremtettézni, még egy kis ordát, vagy jutúrót bele.
Wow. Hogy...
Tehát azt kívánom magunknak is, meg neked is, hogy jövőre tudjál jönni kutatni, tudjál jönni könyvet bemutatni, és nagy-nagy közös, egymás hátát lapogató gasztró élményeink legyenek.
Hát úgy legyen, Borokám, és kívánom minden hallgatónak is, hogy legyen sokkal jobb évünk, mosolygósabb évünk, hátdöngetősebb évünk, mert most már megérdemeltük, kibőtöltük, most már megérdemeljük.
Mindenki nagyon komolyan vegye azt, hogy utolsó ezévi vendégünk Sali Noémi kívánt, mondott, tartsa ahhoz magát, és jó ízű, jó kedvű 2021 jöjjön elénk, vagy menjünk elébe. Köszönöm, hogy hallgattak minket egész évben. Minden vendégünknek, így Sali Noéminek is köszönöm, hogy átvészelhetőbbé, érthetőbbé és élvezhetőbbé tették ezeket a nehéz napokat, hónapokat. Köszönöm szépen, viszont hallásra, ölellek, Noémi.
Én is téged.